Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban advent harmadik vasárnapján Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvének 31. fejezetéből olvasom, a 31. fejezetnek 6. versét. A megnevezett helyen, a Zsoltárok könyvének 31. fejezetében, annak 6. versében így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem. Uram, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Dávid egyik zsoltárából olvastam fel egy verset, a 31. zsoltárból. Csodálatosan szép imádság, ez is érdemes otthon elolvasni az egészet, hiszen megvallja azt Dávid ebben a zsoltárban, hogy csak az Istenben bízik igazán. És hogy milyen jó, hogy az Isten soha nem hagyja őt el, és az Istenre rá lehet bízni az egész életét. Elmondja azt is, hogy mi az ember egyetlen reménysége, vagy ki az ember egyetlen reménysége, és hogy ez a reménység, ahogy mondani szoktuk, miért nem szégyenít meg. Erről szól tehát a Zsoltár, legalábbis erről is szól ez a Zsoltár. Nézzük meg, hogy ezen a mai alkalmon mi az, amit nekünk mindenféleképpen szívünkbe kell zárni belőle. Kezedre bízom lelkemet. Ezt mondja el Dávid a 6. vers első részében. Kezedre bízom lelkemet. Minden ember életében volt, vagy van olyan pillanat, amikor másoktól kezd el függni. Amikor úgy érzi, hogy nincs a kezében a saját sorsa. Amikor olyan helyzetbe kerül, amikor nem a saját döntésein múlik az, hogy jó vagy rossz lesz a sorsa, sikerülnek-e a dolgai, vagy éppen nem sikerülnek a dolgok. Bizony, vannak olyan helyzetek az emberek életében, minden egyes ember életében előfordul ez, amikor tényleg nem mi irányítjuk az életünket, nem mi irányítjuk a sorsunkat. Nincs a kezünkben a sorsunk. Valaki más döntésétől, valaki más cselekedetétől, valaki más hozzáállásától függ az, hogy hogyan alakulnak a dolgaink, hogyan alakul a mi életünk, hogyan alakulnak a mi terveink. Bizony, nagyon sokszor meg kell ezt élni. És ez egyáltalán nem jó érzés. Nem szeretjük ezt. Mi emberek ezt az érzést nem szeretjük, mert nem szeretjük azt, amikor kicsúszik alólunk a talaj, nem szeretjük azt, amikor nincs a kezünkben a mi sorsunk, a mi életünk irányítása, nem szeretjük azt, amikor mások döntéseitől függünk. Azért, mert tudjuk nagyon jól, hogy milyenek az emberek. Tudjuk, hogy az emberek általában megbízhatatlanok, általában nem úgy döntenek, ahogy az nekünk tetszik. Tehát nem jó érzés az, nem jó dolog az, amikor az ember élete, az ember életének a folyása nincs az ő kezében. Dávid is ilyen helyzetben van, amikor megírja ezt a Zsoltárt. Nincs a kezében a saját sorsa, nagyon sok mindentől függ az ő élete, az ő halála, és hát ő is rákényszerül arra, hogy a saját életét valaki másnak a kezébe helyezze. De mégsem érzi rosszul magát. Mégsem azt olvassuk a Zsoltárból, hogy Dávidnak ez nem jó. Mégsem azt olvassuk a Zsoltárból, hogy Dávidnak nem tetszik az a helyzet, ami kialakult. Miért nem? Azért, mert ő nem egy emberre bízza rá az életét, nem az ember kezébe, vagy nem egy ember kezébe teszi le az ő sorsát, vagy az ő sorsának az alakulását, nem egy embertől függ, egy ember döntésétől vagy akaratától függ az ő további élete, azért, mert ő az életét, az életének a dolgait az Istenre bízza. Az Isten kezébe teszi az életét. kezedre bízom lelkemet. Odaadom neked, Uram, az én lelkemet. Rád bízom az én lelkemet, és te majd tudod, hogy mit kell vele tenni, te majd tudod, hogy merre kell irányítani, mert te jobban tudod, hogy mi kell nekem, jobban tudod, hogy mi a jó nekem, és mi használ nekem, mint én magam. Az Istenre bízza az életét. És milyen jó dolog is ez? Mert valahányszor az ember rábízza valaki másra a dolgait, valahányszor az ember kiengedi a kezéből a saját sorsát, mert olyan helyzetben van az élete, mindig benne van a reménység, hogy hát ha jó lesz, hát ha jól dönt az az illető, hát ha jó irányba viszi majd az életemet. Nagyon sokszor csalódunk, de ott van a szívünkben, és ott van az életünkben az a reménység, mert ugye reménység nélkül csak nem lehet élni. Viszont amikor Dávid az életét az Istenre bízza rá, amikor azt mondja, hogy kezedre bízom a lelkemet, akkor ő benne ez a reménység, ez egy élő reménység. Egy olyan reménység, ami tulajdonképpen már a bizonyossággal ér fel. Ez egy olyan reménység, ami nem szégyenít meg. Aminek a végén nem fordulhat elő az, hogy az ember lógó orral megy tovább, azért mert az Úristen nem fog bennünket becsapni. Nem fogja Dávidot becsapni, és nem fog bennünket sem becsapni. Egyedül ez a reménység az, ami nem szégyenít meg. Mert az Istenben nem csalódunk. Az emberben nagyon gyakran. Az ember nagyon sokszor becsapja a másikat. De az Isten soha. Az Isten mindig a legjobbat adja, és a legjobbat akarja adni nekünk. És ezt tudja nagyon jól Dávid is. És tudja nagyon jól, hogyha ő rábízza az életét, rábízza az Istenre az életét, akkor az Isten a legjobbat adja neki, amit csak adhat. És meg is adja neki az Isten ezt a legjobbat. Mert mindazok után, amiken ő keresztül megy az életében, mindazok után ő lesz Izraelnek a királya, ő lesz az, aki nagy néppé és nagy királyságá teszi az országot, ő lesz az, aki tulajdonképpen a Szent Király képét mutatja meg az embereknek, és aki példaként áll majd nagyon-nagyon sok éven keresztül, nagyon sok száz, nagyon sok ezer éven keresztül a királyok előtt és az emberek előtt. Mert rábízta az életét az Istenre, és az Isten a legjobbat adta neki, amit adhat. És ugyanígy járunk mi is. Ha az ember rábízza az életét az Istenre, akkor a legjobbat kapja az Istentől, amit csak kaphat. Mi a következő mondat, amit mond, vagy a következő része ennek a mondatnak, amit elmond? Az, hogy te váltasz meg engem. Te váltasz meg engem. Az Úristen a legjobbat adja nekünk. Ha rábízzuk az életünket, ha a kezébe helyezzük le a mi lelkünket, a legjobbat adja nekünk, a megváltást, ami Jézus Krisztusban jön el számunkra. A megváltást, amivel az egész életünket megoldja, a megváltást, amit nem csak erre a földi életre kap meg az ember, hanem aminek folytatása is van. Visszakerülünk abba a helyzetbe, amiben a teremtéskor voltunk, hogy az Úristennel közösséget tudunk alkotni. Nem csak a földi életre nézve oldja meg a mindenható Isten Jézus Krisztus által, a megváltás által a mi életünket, hanem az örök életet is a kezünkbe adja. És azt mondja, hogy innentől kezdve van lehetőséged arra, hogy máshogy éld az életed. És hogy ne kelljen neked félned és rettegned attól, hogy mi jön, és mi lesz még veled ezen a földön, hogy mi mindenen kell majd keresztül menned, azért, mert a kezedben van a legnagyobb ajándék. A kezedben van az Úr Jézus Krisztus által elhozott megváltás és örök élet. Az Istenbe vetett reménység nem szégyenít meg. mert az Istenbe vetett reménység az nem érhet véget csalódással. Mert bármit is hoz az élet számunkra, bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen gondokkal nézünk is szembe a mi földi életünk során, mégiscsak ott van az ő ígérete az örök élet felől, az üdvösség felől, ahol megigazulást kapunk, és ahol minden újra kezdődik, és ahol valami tökéletes életben lehet részünk. Itt ezen a földön előfordulhat, hogy szenvednünk kell, hogy gondokat kell megoldanunk. De hogyha az Úristenre bízzuk a mi életünket, ha kezébe tesszük a mi lelkünket, akkor ő Krisztus által megvált bennünket, és nekünk örök életünk van. Bízzuk hát rá magunkat. Ez az egyetlen dolog, amit megtehetünk. Ne az utolsó reménységünk legyen az Isten. Amikor már nincsen más, amikor már úgy érezzük, hogy emberileg mindent megtettünk, és nem tudunk máshogy lépni, csak úgy, hogy azt mondjuk, hogy Uram, hát most már csak te jöhetsz, mert én nem tudok tenni semmit. Ne az utolsó reménységünk legyen az Isten, mert már nincs más reménységünk ezen a földön, hanem az egyetlen reménységünk legyen az Isten. Az egyetlen reménységünk, mert igazság szerint ő az egyetlen reménysége az embernek. A bűnében élő embernek nincs más reménye, csak az Isten. De ő ott van, ő elérhető, ő megtalálható. És ő számunkra a lehető legjobbat akarja. Ő az, aki meg akar és meg tud bennünket menteni. Milyen helyzetben van most az életed? Milyen gondokkal küszködsz? Milyen fájdalmakat élsz meg a mindennapi életed során? Teljesen mindegy, mert mindegyikből megtalálhatod az Istent, mindegyikből elindulhatsz az Isten felé, mindegyikbe reménységet sugároz be az Isten, hogyha te a lelkedet az Úristen kezébe teszed. Nincs olyan nyomorúságos helyzet ezen a földön és ezen a világon, ebben az életben, amin az Úristen ne tudna úrrá lenni, akkor, hogyha te a te életedet, a te lelkedet az Isten kezébe helyezed. Mert ő a te egyetlen reménységed is, mint ahogy minden ember egyetlen reménysége is. És ez a reménység, ez nem szégyenít meg. Mert ez a reménység nem földi reménység, nem is emberi reménység, hanem Istentől jövő reménység, ami tulajdonképpen már bizonyosság. Nos hát, kedves testvéreim, bízzuk rá életünket, minden gondjával és örömével a mindenható Istenre, és várjuk azt az áldott pillanatot, amikor a mi reménységünkből, a belévetett reménységünkből tényleg valóság lesz, és mi ott lehetünk az ő országában, abban a tökéletességben, szentségben, és abban a boldogságban, amit ő számunkra Krisztus által elkészített. Legyen ez az adventi világosságunk, amelyet magunkkal viszünk, nem csak az ünnepig, hanem jóval azután is. Legyen így. Amen. Kegyelmes Isten, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked a te jóságodat. Köszönjük meg azt, hogy te mindenható Isten vagy, aki egyetlen szavaddal világot teremtettél, és aki ugyanúgy egyetlen egy szavaddal el is tudnád pusztítani azt, de mégsem ezt teszed, hanem reménységet táplálsz a mi szívünkben, olyan reménységet, amely nem szégyenít meg bennünket, olyan reménységet, ami nem csak erre a földi életre szól, hanem az örökké valóságba. Olyan jó, Urunk, hogy te elküldted erre a földre az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki vezet bennünket, aki megvált bennünket, és aki az örök élet reménységével táplál bennünket. Olyan jó, Urunk, hogy mi hihetünk benne, és a Te kezedbe tehetjük le a mi lelkünket. Add, hogy meg is tegyük. Add, hogy minden nyomorúságunkból és örömünkből, minden nehéz helyzetünkből és minden más alkalommal is a Te reménységedhez folyamodjunk, és a Te vigasztalásodat keressük, és a Te bátorításodat találjuk meg. Hozzád tudjunk menni, azért, hogy megkapjuk mindazt, amit Te számunkra elkészítesz, ami életünk számára igazi reménységet és igazi vigasztalást jelent. Urunk, könyörgünk, légy velünk, áld meg a mi gyülekezeteinket, nemzetünket, minden Te benned bízó embert, és add, hogy úgy tudjunk készülni az előttünk álló ünnepre, ahogy az neked is tetszik, és úgy tudjunk ünnepelni, hogy tudjuk, Te velünk vagy, és a megváltó született meg nekünk. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg minket, annak a Krisztusnak nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen. Kedves testvéreim, ami ránk következő alkalmakat illeti, szeretném hirdetni, hogy az előttünk álló hét az eléggé bizonytalannak tűnik és látszik. Éppen ezért arra kérem a kedves testvéreket, hogy figyeljék a helyi hangos bemondót, hiszen ezen az úton is fogjuk informálni a kedves testvéreket arról, hogy milyen módon tartjuk meg a ránk következő héten az Isten tiszteletet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Amen.